Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár Podcast. A legutóbbi alkalommal Tihanyi Benedek volt a vendégem. Tudjátok, akivel hosszan beszélgettünk energiaélményekről, a csíről, és úgy általában arról, hogy hol húzódnak az ezotéria és a tudományos világ határai, vagy legalábbis egy határvonalat igyekeztünk feltérképezni. Abban az adásban néhány mondat erejéig arra is kitértünk, hogy Benedek egyike annak a 13 embernek, akik bejutottak az idei FameLab magyarországi döntőjébe. A FameLab a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenye volt éveken át. És azért mondom, hogy volt, mert az idén szervezik utoljára, legalábbis ebben a formájában. Szeptember 23-án, tehát most csütörtökön lesz az utolsó magyarországi döntő is a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, és ekkor derül majd ki, hogy ki képviseli majd hazánkat a nemzetközi döntőn az idén utoljára. A versenyzők általában nagyon szórakoztató 3 perces előadásban igyekeznek meggyőzni a zsűrit és a közönséget, hogy ők tudják a legjobban átadni a tudományukat. Bennük van a legtöbb tudományos karizma. A döntőre akár személyesen is eljöhettek, ingyenes, de regisztrálni kell hozzá. A podcast leírásában megtaláljátok a linket. Ha nem tudtok ott lenni, élőben is közvetítjük majd a Szertár YouTube csatornáján, csütörtökön 17 órától. Az egyik műsorvezető Molnár Bájer Orsolya lesz, tudjátok, aki a járványok ökológusaként többször is volt már vendég itt a podcastben, és a Ha jobban belegondolsz kvíz műsorunkban is. A másik műsorvezető pedig én leszek. A FameLab hazai fordulóját a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia szervezik. És ahogy tavaly ilyenkor, most is interjúfüzérrel készültem nektek, amiből egy picit megismerhetitek a versenyzőket, és azt, hogy egy mennyire sokszínű csapat nyűgöz majd le titeket szeptember 23-án délután 5 órától az MTA színpadán. Hogy ne legyen túl tömény az információ özön, a beszélgetéseket az idén is 2 részre osztottam. Az egyik felét ma, a másikat pedig szerdán halljátok majd bemelegítésképpen. Jó szórakozást! Kezdjük Kardos Laurával!
Laura vagyok, etnikai földrajzzal foglalkozó geográfus.
Ez nagyon izgalmas, hogy etnikai földrajz. Ez hogyan különül el a földrajz többi részétől?
A földrajzon belül nagyon sokféle ág van, amivel lehet foglalkozni. Én elsősorban a társadalom földrajzot művelem, és azon belül az etnikai földrajzot. Ez nagyon sok tudományterülethez kapcsolódik egyébként, tehát megkaptam már sokszor azt a kérdést, hogy na jó, de ez miben más, mint a néprajz például. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kutatási terület, és tényleg bele lehet vonni a különböző tudományágakat, amik még kapcsolódhatnak ide.
Ez azért vicces, hogy felvetetted a néprajzot, mert ezek szerint nem én vagyok az egyetlen, akiben ez motoszkált, amikor a FameLab mesterkurzuson találkoztunk, és meséltél a különböző identitásokról, ami egy-egy tájhoz és az ott élő emberekhez kötődik, akkor folyamatosan ez zakatolt a fejemben, hogy jó, ez akkor te etnográfus vagy, vagy mi lenne a jó megközelítés neked? Mi akkor a különbség, ebben segítesz rendet rakni?
Elsősorban a megközelítés a különbség. A néprajz inkább a kulturális dolgokkal foglalkozik, elviszi abba az irányba a dolgot, a földrajzi alapú megközelítésnél pedig a tér az, ami a bázis átadja a kutatások, és inkább a térben és az időben való elhelyezés a fontos.
Melyik területet kutatod?
Az őrség területét elsősorban. Több különböző vizsgálatom volt már, de az őrség az, ahova mindig visszahúz a szívem. Ennek az az oka, hogy én az őrség mellett egy kis falucskában nőttem fel, és ez a legizgalmasabb kutatási terület számomra, mert nagyon érdekes az, hogy itt a különböző etnikumok keverednek és együtt élnek egymással. Itt szó lehet arról, hogy az őrség mellett van a Vendvidék, ahol én is élek. Itt magyarországi szlovének úgynevezett vendek laknak, és a Vendvidék mellett terül el az őrség lényegében. Viszont azt sokan nem tudják, hogy ennek van a határra átnyúló része is.
Nem tudom, hogy mennyire lőhetjük le, mennyire fog erről szólni az előadásod. A határon átnyúló őrség rész az viszont, ha jól értelmeztem, az nem ugyanaz az őrség, mint ami Magyarországon van.
Ez így van. nem szeretném leszpoilerezni az előadásomat, de ez így igaz, hogy két különböző olyan területről beszélhetünk, mind a kettő az a honfoglalást követően alakult ki. Ez azonos benne, hogy azért jött létre, hogy ezek, akiket ide telepítettek, hogy az országot védjék a különböző nyugati támadásoktól. Tehát van bennük közös, de nagyon sok az eltérés is, és ezért is kutatják nagyon sokan azt, hogy mégis akkor hogyan tudjuk lehatárolni az őrséget. Azt egyébként hozzá kell tennem, hogy ahány szerző, annyiféle őrség lehatárolás létezik. Tehát, hogyha látsz egy ilyen őrséggel foglalkozó munkát, akkor az tuti biztos, hogy azzal fog kezdeni, hogy akkor hol vannak az őrségnek a határai.
23-án majd élőben is meg lehet nézni, hogy hogyan mutatod be ezt a különbséget nagyon-nagyon érzékletesen. Nem fogom elszpoilerezni, úgyhogy érdemes lesz majd megnézni a döntőt akár a helyszínen, akár pedig az online streamingben. Viszont amikor mondtad, hogy miért szereted ezt a tájegységet. Azt vártam volna, hogy mert hogy ott nőttél fel, de ezek szerint mellette, tehát mégiscsak valami nagyon különleges hatásának kell, hogy legyen, hogy nem a saját területedről, a Vendvidékről kezdtél el dolgozatot írni, vagy azzal foglalkozni.
Hát, ez így van. Én azt gondolom, hogyha valaki egyszer az őrségben jár, akkor mindig vissza fog vágyni oda, és ezt egyébként hallom is nagyon sokaktól, akik így turistaként jönnek ide. Sőt, nem tudom, hogy tudsz-e róla, de hogy nagyon sok magyarországi sztár is van, aki itt vesz házat, hétvégi házat, azt a később ide le is költözik, és elkezd különböző gazdálkodási módokkal foglalkozni, mert hogy van egy annyira speciális atmoszférája ennek a területnek, hogy tényleg itt mindenki jól érzi magát. És hogy nagyon vendégszeretőek is egyébként az itteni emberek. Vannak olyan épületek, amiket lehet látni mind a mai napig, úgynevezett kódisállásos házak. Ezeknek az oldalán van egy oldaltornác, és ez egyébként azért alakult ki, mert hogy annak idején ott fogadták a vándorokat, az úgynevezett gyütmenteket, és ők ott aludhattak teljesen ingyen és bérmentve azokon a kis oldaltornácokon. Szóval, hogy ennyi vendégszeretőek az őrségi emberek, és ez mind a mai napig egyébként érezhető.
Radványi Ádám vagyok, biológus doktorandusz, és az életkeletkezésének egy kulcskérdését kutatom.
Mi az a kulcskérdés?
Hát a kulcskérdés maga a genetikai kód eredete, illetve hát annak keletkezésének egy lehetséges forgatókönyve.
Pont mielőtt elkezdtünk beszélgetni, visszakerestem a Szertár Podcast archívumából, hogy szinte napra pontosan 5 évvel ezelőtt volt itt nálunk Cárán Tamás.
Igen.
Valószínűleg ismersz.
Igen.
Ő beszélt az ősleves helyetti őspizzáról és hasonló dolgokról. Az elmúlt 5 évben mennyivel kerültünk közelebb az élet keletkezésének a megismeréséhez?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nagyon lassú tempóban, de döcögünk felé. A probléma inkább az, hogy a kísérletesebb vonalak azok kevésbé hangsúlyosak. Legalábbis nekem főként az elméleti, illetve modellezési szintére van rálátásom, és egyre inkább ez kering, hogy valahogy ez a kísérletezés ez nem annyira népszerű, ennek nyilván megvannak az okai, de ez irányban lenne nagyobb szükség.
Ez nagyon izgi, hogy ezt felvetetted, mert általában, vagy nagyon-nagyon régóta, évtizedekkel ezelőtt lehetett arról beszélni, hogy a fizikusok körében vannak ugye az elméleti, meg a kísérleti irányok, és hogy a biológiánál is egyre inkább, mintha szétválna ez a két dolog. Te ezek szerint főleg az elméleti vonalat képviseled?
Én főleg az elméleti vonalat képviselem, de azért ez annyira nem válik el élesen, tehát ha lehet most másra mutogatni. Azt például tudom, hogy témavezetőm Kun Ádám, ő nemrég, hát 1 vagy 2 éve egy elég rangos kutatási projektben vett részt, ahol végső soron így elméleti és kísérleti vonalakon próbáltak egy másik problémakört feltárni. És akkor ehhez mindig kell egyfajta ilyen modellezési háttér, hogy utána a kísérleteket kicsit pontosabban be lehessen lőni.
Anélkül, hogy nagyon elszpoilereznéd a FameLab előadásodat, illetve annak a lényegét, mi az, amivel foglalkozol te, és hogyan lehetne megragadni ezt a területet szűkebben?
Azért nem fogom elszpoilerezni, mert a FameLab-en nem is inkább a kutatási területemről fogok beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy maga az élet keletkezése, illetve annak egyfajta kérdésfeltevés az, hogy hogyan lehet egyáltalán hasznos, legalábbis ez volt az eredeti koncepció. Szóval amivel én foglalkozom, az arról szól, hogyha ránézünk az élő szervezetek összességére, akkor ugye nyilván hatalmas nagy változatosságot lehet észrevenni, tehát vannak puha testűek, vannak növények, gombák, állatok, és így tovább, ezt lehetne sorolni.
Meg mi is itt vagyunk.
Meg mi is itt vagyunk, igen, és ez hatalmas nagy változatosság, de ha kicsit jobban a mélyre ásunk az egésznek, akkor azt tapasztaljuk, hogy a legközpontibb, úgymond masinéria, ami az összes élő szervezethez elengedhetetlen, ezt hívhatjuk transzlációs apparátusnak is, ami egy nagyon szép szó. A lényeg az, hogy a különböző...
Mennyivel jobb, mint a elengedhetetlen masinéria, ez lehetne egy kulcs szó.
Tehát ez a masinéria, ami az összes főbb alkotó szerkezetünket gyakorlatilag előállítja egyfajta meghatározott kódolt információ alapján, az hihetetlenül konzervált. Tehát minden egyes organizmusban nagyjából ugyanaz a masinéria dübörög a motorháztető alatt, és ez a fő kérdés, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyha egyáltalán nem látunk benne változatosságot, akkor azt egyáltalán hogyan lehet föltárni, mert azért a biológiai kutatások azok nagyon sokszor a változatosság megfigyelésével indulnak.
Pont ezt akartam kérdezni, hogyha ez ennyire alapvető, akkor hogyan tudjátok ezt vizsgálni, vagy egyáltalán van-e értelme feltenni ezt a kérdést, és nem azt nézzük, hogy oké, ez így stimmel és ennyi. Mint annak idején volt, rémlik valamilyen nyelvészeti vita, hogy nagyon-nagyon sokáig vitatkoztak azon, nem tudom, 100 vagy 200 évvel ezelőtt, hogy melyik a legősibb struktúra, hogy az ige, a tárgy, az arany, vagy minek kell előre jönnie, most elnézést a nyelvészektől. De nagyon örültem annak, amikor olvastam valahol, azt hiszem Chomsky-nál, hogy hát nem látták a fától az erdőt, hogy az első kérdés az, hogy egyáltalán minden nyelvben ott vannak az alanyállítmány, tárgy, stb. Mondatrészek. Tehát, hogy ez a legalapvetőbb, és ezt kéne nézni. Nem lehet, hogy itt is valami ilyesmiről van szó, hogy minek azt nézzük, hogy mi hogy alakult ki, ahelyett, hogy az lenne a lényeg, hogy ezek vannak egyáltalán, és tök jó.
Nyilván, de azért pláne, hogyha erre a masinéria, egy hihetetlenül komplex masinériára pillant az ember, akkor akarva és akaratlanul is elkezd játszani a gondolattal, pláne mivel ez már régóta, tehát maga a genetikai kód, amivel én foglalkozom, az 50 év óta ismert, és 50 év óta nem igazán sikerült előre jutni abban, hogy miért pont úgy néz ki, ahogy kinéz, mert a kérdés kicsit olyan, mintha ránéznénk a billentyűzetünkre, mindenki, aki most otthon ül, és ugye ott is a billentyűk, azok meghatározott sorrendben vannak lerakva, tehát Q-val kezdődik, W-vel folytatódik mellette, és így tovább, és ezt mindenki ugyanúgy használja, mindenki ezt az úgynevezett QWERTY billentyűzetet használja, de mégiscsak felmerül a kérdés, hogy miért pont így vannak kirakva ezek a billentyűk, hogy miért nem lehetne más, hogy, vagy mi a funkciója annak, hogy pont így vannak kiszervezve, és ez egy hihetetlenül érdekes és borzongató kirakós. És önmagában a kihívás az, hogy valaki ezt megpróbálja feltárni már, illetve az ezzel járó dicsőség, ez az, ami első körben motiválja az embert, és nagyon sokszor ebbe bele is lehet őrülni.
Egy Nobel-díjat minimum meg fog érni, gondolom,
hát
ha valaki
ezt... Azt nem mondanám, de máig nagyon sokan megpróbálkoznak ezzel is.
Hol jártok ti ezekben a kutatásokban? Mondjuk még ennek a kirakósnak a dobozát próbáljátok kicsomagolni, vagy azért néhány darabka a helyére került, hogy a te kirakós allegóriáddal éljek?
Ha lehet így fogalmazni, mi kicsit a dobozon kívül kezdtünk el mozogni, mert nem is magával a masinéria felépítésével, nem is a felépítését kezdtük el kutatni, hanem hogy a felépítéséből milyen ősi környezetet lehetne úgymond megvizionálni, mert azért ettéren viszont van variáció az élő szervezetekben, és ezt a masinéria köré épült variációt, vagy hát az, hogy milyen variációt tud előállítani ez a masinéria, abból lehet arra következtetni, szerintünk legalábbis, hogy eredetileg milyen ősi nyelven kommunikált, ha bele lehet volna ezt a nyelvészi zsargont, vagy ilyen nyelvészi fordulatot, szóval mi volt az eredeti nyelv, amire ez a billentyűzet úgymond ki lett találva?
Tehát lényegében a környezetet vizsgáljátok inkább, és akkor ott tartunk arra felé, hogy levesnek kellett lennie, vagy pizza, amit sütögetett most akartam mondani a földtörténeti kort, hogy minek a napja, ami éppen akkor sütötte a földet.
Mi egyelőre azzal is megelégszünk, hogy a legalapvetőbb ilyen klimatikus körülményeket, tehát hogy hőmérséklet, pH, sókoncentráció, ezt nagyjából belőjük a genetikai kód esetében, ha minden jól sikerül.
Pásztor Kata vagyok, a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem biológus doktorandusza.
És ez a biológus doktorandusság ráadásul nem is csak úgy jött neked, mert hogy egy nagyon változatos szakmai pálya áll mögötted.
Igen, ez így van. Én nekem az első diplomám az egy idegenforgalmi közgazdász diploma, és én 5-6 évig dolgoztam szállodában, aztán orvoskongresszusokat is szerveztem 2-3 évig, és utána kezdtem el biológiát tanulni.
Ez egy nagyon izgalmas fordulat. Azért kezdtél el bioszt tanulni, mert mondjuk az orvoskonferenciákon felkeltették a figyelmedet?
Pontosan ez volt, hogy orvoskongresszusokon részt vettem, és akkor egyszer csak így elém kerültek a tudományos dolgok, a tudományos eredmények, és ez annyira felkeltett az érdeklődésemet, hogy rájöttem arra, hogy nekem ez tetszik, és én szeretnék ilyennel foglalkozni. Ez volt az egyik ok, a másik ok pedig az volt, hogy egyre jobban éreztem azt, hogy tennünk kell a jövőnkért, tennünk kell a természet jövőjért, a környezetünk jövőjért, és ezt szerettem volna egy kicsit magasabb szinten művelni, és ez a kettő így egybe folyt.
Hát pedig arra gondolnék, hogy egy orvosi konferencián elsősorban nem a természetvédelem, vagy a környezeti tényezők iránti felfokozott vágy az, ami az embert elárasztja. Hogy jött neked ez? Te beiratkoztál biológusnak, elkezdted tanulni mondjuk a, nem tudom, anatómiát, meg mindent, ami felkeltette eredetileg az érdeklődésedet, majd rájöttél, hogy hoppá, itt sokkal nagyobb potenciál van ebben?
Igazából én állatorvosnak akartam jelentkezni, 24 éves voltam ekkor már, és arra nem volt lehetőségem. És ezért arra gondoltam, hogy jó, akkor a biológia az közelebb áll hozzá, tehát én mindenképpen állatokkal, vagy tehát ilyen vonalon szerettem volna elindulni. Engem az orvoslás emberi vonalon az nem érintett annyira meg, mert én nem érzem magam elég erősnek hozzá lelkileg, hogy ilyenekkel foglalkozzak, és ezért választottam a biológiát inkább.
Az ökológián, környezeti kérdéseken belül mi az, ami legjobban érdekel téged?
Alapvetően a konzerváció biológia és a konzerváció genetika az, amivel én szeretek foglalkozni, és foglalkozom is. Tehát a fajoknak a védelme, az élőhelyeknek a védelme, és az egész összetett rendszer, ami a háttérben meghúzódik.
Nem tudom, hogy mennyire leplezhetjük le, hogy mi lesz az előadásodban, lehet, hogy ezt jobb lenne titokban hagyni, de egy kicsit tudsz úgy beszélni a témádról, hogy azért nem árulsz el belőle mindent, de kicsit közelebbi képet kapjunk arról, hogy működik ez a gyakorlatban, amit csinálsz.
Tudok beszélni bővebben is, mert hogy a PhD kutatásom az nem csatlakozik a témához, amit előadok.
Szuper, nem tudom, hogy az első ilyen, úgyhogy akkor nézzük azt.
Úgyhogy igazából a PhD témám keretén belül azt vizsgálom, hogy egy nappali lepkék, a kisapoló lepkéknek a természetes populációjának a túlélését tulajdonképpen, és hogy a túlélésük az összefüggésben van-e az időjárással. Tehát ez az alapkutatásom, úgymond.
És ha azt találjátok, hogy összefüggésben van az időjárással, akkor hátradőlhetünk, mert ezek szerint ez nem emberi tényezőknek a közvetlen hatása, tehát nem mi okozzuk a kis apoló lepkéknek a esetleges kipusztulását. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nem, ez nem így működik, azért ne dőljünk hátra, mert ugye a klímaváltozásnak olyan elősegítése is ugye emberi vonalon történt meg. Tehát, hogy az sajnos az emberek tehetnek arról, hogy klímaváltozás bekövetkezett, egyre több bizonyítékunk van rá. Úgyhogy ezért ne dőljünk hátra, és hogyha már eljutottunk ideig, hogy klímaváltozás van, és ez hatással van az élővilágra és az állatokra, akkor szerintem feladatunk az, hogy segítsünk nekik. Tehát a kutatásomnak az is a célja, hogyha ténylegesen kiderül az, hogy összefüggésben van a túlélésük az időjárással, akkor például az élőhelykezelési tervekben az élőhelyvédelmi programokat erősítsük meg, és védjük meg a fajokat, illetve az élőhelyüket.
Mi az, amit eddig meg tudtatok állapítani? Van összefüggés az időjárás és a lepkéknek a gradációja, szaporulata, vagy éppen összeomlása között, vagy sem?
A számításaink azok most folynak. Az első részében a PhD-nak azt vizsgáltam, hogy az öregedést ki lehet mutatni természetes populációban, különböző testméretváltozókon keresztül, és ezt meg is állapítottuk. Igen, igen, igen. Mert ugye az összefüggésben a túléléssel.
Mennyi ideig él egy minél... kis apoldó lepke?
Hát nagyon változó, de ilyen 15-20 napot mondanék, de van nagyon változatos ugye attól függően, hogy melyik évről beszélünk, és ugye ezt is vizsgáljuk, hogy mitől függ, hogy milyen sokáig élnek. És ugye az öregedése úgy függ össze, hogy minél gyorsabban öregszenek, minél gyorsabban fogy a testtömegük, annál rövidebb a túlélésük, annál, igen, annál nehézkesebben élnek túl. Egyébként, amit... Igen.
Csak elképzeltem egy kis apoló lepkét, ez egy ilyen kis, nem akarom degradálni, de egy ilyen kis fehér ízé, tehát hogy nem egy különösebben szívmelengető lepke, amit az ember sokáig elnézeget, rajtad kívül természetesen, te gondolom imádod nézni őket. Viszont hogy néz ki egy hajlottkorú 15-20 napos lepke? Tehát, hogy megfogsz egy lepkét, honnan látod, hogy az öreg?
Ami a legszembetűnőbb, az a szárnynak a pusztulása, úgymond, tehát hogy a szárny tépet lesz, hiányzik a szárnya az állatnak, a pikkelyek azok lekopnak róla, tehát ugye a mintája is ugye elkezd kopni, az ami a legszembetűnőbb mondjuk, amit tényleg szemmel lát az ember.
De ez fizikai elhasználódásból adódik, mondjuk sokat kerül viharba, vagy ragadozók próbálják elkapni ilyenek, vagy magától dezintegrálódik a lepke, ha sokáig élni hagyjuk.
Nem, ez abszolút fizikális, tehát hogy itt a ragadozóknak az, hogy mondjuk megpróbálják elkapni őket, vagy pókhálóba keveredik a lepke, onnan mire kitör, addigra azért már megtépődik a szárnya. Jégesi után vannak képeink olyan lepkékről, akik úgy repültek, hogy konkrétan már alig maradt szárnyuk. Szegények. De még mindig repültek szegények, de igen, tehát ezek is benne van, illetve az is benne van, hogyha mondjuk nagyon száraz az idő, akkor a lepkéknek a szárnya az is egyre jobban kiszárad, egyre jobban ilyen pergamenesebb lesz, ez is ugye az öregedésnek a jelen álluk, és akkor nyilván sérülékenyebb lesz a szárnya minden apró dologra is.
És hogy kell elképzelni a munkádat? Kimész terepre lepkecsapdával, vagy nem tudom, hálókkal, fénycsapdákkal, vagy bármikkel, és utána elkezdett számolni, és életkor szerint osztályozni őket?
Nem, én jelöl is visszafogás módszerrel dolgozom, ami azt jelenti, hogy kimegyünk a terepre, mert többen dolgozunk ezen a projekten. Akik nincsenek megjelölve lepkék, azokat begyűjtjük, megjelöljük őket, kapnak színes pöttyöket a szárny végükre, és utána elengedjük őket. 3 naponta megmérjük a testtömegüket, egyébként pedig nem nyúlunk hozzájuk, mert ugye azzal is sérülhetnek, hogyha fogdossuk a lepkéket, tehát hogy ez nem jó, hogyha az ember tapízza a lepkéket, úgyhogy ne csináljuk ezt.
De elengedsz egy lepkét, és utána ugyanazt a lepkét vissza tudod fogni?
Igen.
Tehát ezek szerint nagyon szűk körben mozognak csak, vagy ez hogyan lehetséges?
Igen, ahol mi dolgozunk, ez egy viszonylag zárt rész, tehát egy erdő veszik körül, és mivel ott vannak a tápnövényei a lepkének a réten, ezért inkább ott repkednek, illetve az erdő szélre teszik le a tojásokat is, tehát hogy innentől kezdve ők nagyon messzire nem fognak elmenni, mert nagyon sűrű erdő van körülötte. Tehát, hogy többé-kevésbé zárt populációról beszélünk, akiket mi vizsgálunk.
És miért pont az apoló lepkét választottátok ki? Azért, mert egy jó indikátorfaj, vagy azért, mert őket a legegyszerűbb tanulmányozni, őket lehet legkönnyebben pöttyözni, vagy mi az, ami erre késztetett titeket?
Nagyon jó irányba kapizsgált. Pontosan ez volt az okunk, hogy nagyon könnyű őket vizsgálni. Tehát az apoló lepkék azok a lepkék, a kis apolók, akiket nagyon könnyű visszalátni, mert nagyon közel engedik az ember, tehát hogyha mondjuk távcsővel nem tudom leolvasni a kódját a lepkének, akkor adott tudok menni, és mondjuk 1 méterről már jobban látom távcső nélkül is, illetve könnyebb, hogyha a hálóval meg kell őket fogni, akkor könnyebb megfogni őket. Szemben egy, nem tudom, egy atalanta lepkével, amit hogyha 10 méterről meglát, már elrepül a világ végére. Úgyhogy igen, ez volt a háttérben.
Varga Dániel vagyok, fizikus, és egy mikroszkópiával foglalkozó kutatócsoportban dolgozom a Szegedi Tudományegyetemen.
Arra gondolnék, hogy a mikroszkópot azt előtték már néhány száz évvel ezelőtt, úgyhogy fölöslegesebb még tovább belemenni.
De hogyha megnéz az ember mai tudományos folyóiratokat, akkor azt látja, hogy még ma is egy nagyon bevett vizsgálati műszer, egy eszköz, amit rendszeresen használnak, különösen élettudományokban. Legalábbis az optikai mikroszkópiát, én optikai mikroszkóppal foglalkozom, annak egy viszonylag újabb ágával, tehát ebben is folyamatosan van fejlődés, és igazából az ember az egy nagyon vizuális lény, tehát hogy az agyunk nagy része vizuális információ feldolgozásával foglalkozik, sokkal könnyebben értelmezünk képeket, és talán ezért is az olyan vizsgálati eszközök, amik képalkotásra képesek, ezek mai napig nagyon elterjedtek, mert nagyon nagyban segítik az embereket.
Nem tudom, csak azért vetettem fel így a kérdést, mert én molekuláris biológiai kutatásokat csináltam annak idején az özönvíz előtt, és voltak olyan vizsgálataim, ahol szövetfestést használtunk, utána bepakoltuk a mintákat, fluoreszens mikroszkópba megnéztük, de az lényegében csak validálta azt, amit eredetileg elképzeltünk, az nem az volt az igazi truváj benne, hogy úristen, most láttuk azokat a képeket. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy a mikroszkóp az ilyen mellékszál, aztán jöttek az ilyen konfokális mikroszkópok, amikkel én már nem tudtam dolgozni, vagy odáig nem jutottam, de ott egy kicsit újra visszaadta nekem a hitet abba, hogy van ebben a területben még valami. Mi az, amivel te foglalkozol a mikroszkópokon belül?
Én leginkább nagy feloldású mikroszkópjával foglalkozom, azon belül is az ilyen módszerrel létrehozott képek elemzésével. Tehát ez egy olyan technika, amiben a hagyományos technikákkal ellentétben, ahol egy pixelizált képet kapunk, tehát ugye egy ilyen mátrixot, ahol számok vannak, minden szám azon pixel lévő intenzitás értéket adja. Na most nálunk igazából a végeredmény az koordináták, és a koordináták a fluoreszens molekuláknak a pozícióját jelöli. És ezeket a pozíciókat egy nagyságrenddel pontosabban meg tudjuk mondani, mint amekkora feloldást el lehet érni egy hagyományos technikával.
Ez nekem egy kicsit nagyon, nagyon homályosnak tűnik, ha tudnánk egy picit állítani a különböző csavarokon, hogy élesebb képet kapjunk. Fú, mekkora képzavar. Egész pontosan te biológusoknak segítesz, vagy élettudományi területen dolgozóknak segítesz az ő eredményeiket kiértékelni, vagy olyan mikroszkópot próbálsz fejleszteni, amivel majd ők, vagy technikát, amivel ők majd pontosabb képet tudnak nagyon idézőjelben maguktól alkotni.
Most leginkább az első az igaz. Korábban foglalkoztam rendszerfejlesztéssel is, de manapság az időm nagy részében a képek elemzésével foglalkozom, és segítem a biológusok munkáját, hogy tudják értelmezni a mérési eredményeket.
Miben tudsz te hozzáadni?
Vannak olyan mutatók, amik szabad szemmel nem egyértelműek. Például az, hogy egy fehérje mennyire agregálódik. Uh-huh. És már csak azért is, mert az emberi szem az nagyon megvezető, és egy csomó egyébként a munkám során jöttem rá, hogy sokkal gyakorabb az, hogy ilyen optikai csalódáson esünk át, hogy azt látjuk, hogy valami sűrűsödik, és közben meg nem. És ha van egy objektív mutató, amivel meg lehet mutatni, hogy igen, ebben a mintában nagyobb mértékű az agregáció, mint a másikban, akkor az egy nagyon hasznos eszköz.
Egy biológus valószínűleg jobban képben van az élettani struktúrákkal, ami mondjuk egy sejten belül működik. Te jól tudod azonosítani azonosítható, nem tudom, lehatárolható fizikai dolgokat. Hogyan beszéltek egymással?
Ugye én a méréseket is, tehát méréseket is végzek, nem csak fönt a gép előtt vagyok, és hát a mikroszkópunknak van egy, hát én most előnyének mondom egyébként, talán inkább hátránya, hogy egy képet viszonylag hosszú idő felvenni, viszont ez lehetőséget ad arra, hogy miközben ott van a biológus partner, beszélgessünk, és ezen ilyen holt idők nagyon alkalmasak arra, hogy jobban megértsük azt, hogy mit is akar a biológus, és hogy van idő arra, hogy jobban elmagyarázzuk, hogy igazából mi mire is vagyunk képesek.
Voltak aha élményeid? Vagy éppen a biológusnak aha élménye?
Abszolút. Vagy? Abszolút. Nekem mindenképp a biológus nevében nem akarok nyilatkozni, de nekem egyébként ez egy jó élmény volt, hogy biológusokkal dolgozhattam együtt, mert sokat tanultam, és volt sok ilyen, a biológia azért ott vannak elképesztő dolgok, mondom én, de fizikában is egyébként.
Igen, azért nézek ilyen nagy szemekkel. Tudsz erre példát hozni, hogy mi volt az, ami legjobban megragadott?
Talán az első ilyen, amire vissza tudok emlékezni, az amikor azt tanulmányoztuk, hogy a DNS hibajavítás az hogyan történik a sejtmagon belül. Megjelöltünk különböző fehérjéket, és néztük, hogy azok hogyan sűrűsödnek a sérülések körül, és nekem egy csomó kérdésem volt, és nagyon gyorsan el tudtunk jutni olyan kérdésig, amire a biológus se tudta a választ, és ebből is láttam, hogy mennyi még felfedezetlen terület van ezen a téren.
Badics Anna vagyok, és környezeti mikrobiológus.
Környezeti mikrobiológus, ez nagyon jól hangzik, mert egyrészt benne van az, ami mostanában sláger téma, hogy a környezetre oda kell figyelni, mert mennyire fontos. Benne van a mikrobiológia, mert hogy most az egész világ a mikrobiológiára figyel, és 10 millió mikrobiológus, főleg vírusszakértőnek az országa vagyunk. Neked hogy jött ez a terület?
Igazából én világéletemben szerettem volna olyan dologgal foglalkozni, ami kapcsolódik a környezetvédelemhez. Viszont édesanyukám pedig mikrobiológus, ő orvosként végzett. És így valahogy a kettőnek az ötvözése lett ez a környezeti mikrobiológus, és amikor bárkinek mondom, hogy mikrobiológus vagyok, akkor mindenki rögtön azt gondolja, hogy orvosi. És amikor mondom, hogy környezeti, akkor így vissza szoktak kérdezni, hogy ez így mit jelent meg, hogy ez magyarázzam már el, mert senki nem szokta így érteni.
Tehát a pályaválasztásokban nem szóltak bele a szülők, azt mondták, hogy azt leszel, ami szeretnél, hogy mikrobiológia legyen benne.
Anyukám Baci Vadászok című könyvet olvasott nekem esti meseként, amikor kicsi voltam, szóval szerintem ő így nem szólt bele, csak egy kicsit szeretett volna orientálni, hogy így mégis mit szeressek, meg mit ne. És nagyon-nagyon lelkesen olvastam egyébként ezt a Baci Vadászok című könyvet, amikor már felnőtt lettem, és érdekesség, hogy amikor államvizsgáztam, akkor a vizsgáztató tanárt is nagyon érdekelte így a tudománytörténelem, és ezért ezekből kérdezett. Én meg nagyon ügyesen tudtam rá válaszolni, mert esti meseként hallgattam anyukámtól.
Ma egyébként beszélgetsz anyukáddal a szakmai kérdésekről?
Igen, sok mindenben, de ő mondjuk nagyon régen végzett, és most már szakmahagyó, szóval egyáltalán nem ebben dolgozik. Viszont azért nagyon szívesen meg szoktam vele vitatni, főleg az ilyen klasszikus mikrobiológiai vonalakat, így a molekuláris rész az annyira már így nem ért, de nagyon érdekli viszont.
Téged viszont érdekel az a része is. Mi az, amivel, milyen átkötés, mi az, amivel te foglalkozol konkrétan?
Hát, én konkrétan olyan baktériumokat keresek, amelyek a talajban képesek lebontani olyan szennyező anyagokat, amit például egy olajkút, vagy pedig valamilyen olajvezetéknek a meghibásodása, eltörése, rozsdásodása következtében kifolyt olaj okoz így a talajban. Ilyen kárhelyeken vannak baktériumok, amik le is tudják bontani ezt a sok mennyiségű kőolajat, és akkor ezeket szeretném vizsgálni, hogy utána helyreállítható legyen így a környezet egy olajszennyezés után.
Szerintem Dunát lehet rekeszteni olyan cikkekkel, akár minden hónapban, ha megnyitsz valamilyen hírportált, hogy brit tudósok, vagy akárkik baktériumok segítségével, és akkor ide szabadon be lehet helyettesíteni, hogy szabadítanak meg minket valamilyen környezeti ártalomtól, műanyagot eszik, olajat eszik, stb. Ez így van?
Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor akkora nagy problémát okoz nekünk a kőolaj, és az műanyagok, és mindenféle ilyen egyéb szennyezőanyag, hogy szerintem megszabadítani senkit nem fogunk tudni. Viszont az tény, hogy mindenki efelé kezd el gondolkozni, mert szerintem a baktériumokkal lehet a legkörnyezetbarátabb módon, meg költséghatékonyabb módon hát így kármentesíteni ezeket a területeket. Szóval igen, tény, hogy ez nagyon hot topic, és ettől zeng a világ, de szerintem van is értelme, vége soha nem lesz ennek a harcnak, szóval állandó munkája lesz a környezeti mikrobiológusoknak szerintem.
Szerintem az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkapsz, egyrészt, mert én is fültanúja voltam ennek a kérdésnek, másrészt más hasonló területen dolgozók is szoktak erre panaszkodni, hogy mi van akkor, hogyha az a baktérium, amit te használsz, és nagyon idézőjelben eszi a kőolajat, az majd beszabadul, nem tudom, a kocsinak a benzintankjába, és onnantól kezdve hiába tankoltunk 450-500 forintért literjét, az baci kajává válik.
Hát, a legtöbb olyan vegyület, ami káros, ugye xenobiotikum, az alapvetően káros a baktériumra nézve is. Szóval, hogy lehet, hogy én is nagyon szeretem mondjuk a sör, de ha bedobnának mondjuk egy sörbe, egy üvegnyi sörbe, és ott maradnék, és ott kéne élnem, akkor biztos, hogy meghalnék egy idő után. Szóval, hogy bármennyire is szeretünk dolgokat, alapvetően nagy mennyiségben toxikus ránk nézve, de akár a víz is, ami a létünknek az alapja. Szóval ők is ugyanígy vannak ezzel, hogyha én bedobnék egy darab baktériumot egy nem tudom, tartani kőolajba, akkor szegény nagyon hamar meghalna. Úgyhogy csak úgy képes életbe maradni, hogy azért vannak egyéb környezeti, fizikai, kémiai tényezők mellette, amik azért segítik. Szóval biztos, hogy nem fog elszabadulni egyik sem, és kőolajat enni a kocsin tartájában.
Amennyire tudom a mesterkurzusról, pont erről fogsz beszélni, hogy hogyan lehet rávenni ezeket a baktériumokat, hogy mégis megegyék azt, amit mi szeretnénk. Úgyhogy most nagyon kell egyensúlyoznunk, hogy ne lőjük el azokat az információ morzsákat. De valahogy rá tudsz minket vezetni, hogy hogy éritek ezt?
Hát szükséges, hogy biztosítsunk neki olyan feltételeket, amelyek az életbe maradásához kellenek. Szóval, hogy ahogy az előbb is mondtam, sok minden kell nekik hozzá.
Jó, nem tudom belőled akkor kihúzni ezt, de egy eszméletlenül izgalmas megközelítéssel fogod ezt majd felvezetni, maradjunk ennyiben.
Hallaga Tamás vagyok, meteorológusként dolgozom, emellett időjárást is jelentek időnként.
Amikor egyeztettünk időpontot, hogy mikor találkozzunk, akkor mondtad, hogy húha, ma éjszakás leszel, úgyhogy egy ilyen kora reggeli időpontot választottunk. Bele se gondoltam egészen ideig, hogy az előrejelzés az akár az éjszakába nyúlhat, vagy hogy éjszakai szükség lehet rá. Ennyire kell napra késznek lenni? Nem elég a nap fennmaradó részében végezni a munkát?
Így van, a légkör 0-24 órában dolgozik tulajdonképpen, emiatt nekünk is folyamatosan követnünk kell nem csak az aktuális eseményeket, hanem a legfrissebb előrejelzéseket is, azok is éjjel és nappal, hétvégén, ünnepnapokon mindig készülnek, mi nekünk is mindig készültségben kell lennünk. Főleg igaz volt ez például ma, amikor éjszaka érkezett hozzánk a hidegfront. Éjszaka volt a legmozgalmasabb a légkör, és bizony, amikor az állampolgárok nagyobb része felkel, addigra nekünk már olyan információkkal kell ellátnunk többek között a médiát, a sajtót, hogy amikor ők ébrednek, és például megnézik a telefonjukon, hogy milyen idő lesz, azok lehetőleg ne a tegnap délutáni adatok legyenek, hanem mindig a legfrissebbek, úgyhogy ezért kell nekünk észnél lenni folyamatosan.
Ezek az előrejelzések, amiből például az időjárás jelentések is készülnek, amit prezentálsz mondjuk a képernyőn, ezek mennyire a saját számításaid alapján történnek, és mennyire egy csapat áll ennek a hátterében?
Mindenképpen egy csapat, ráadásul nem is csak egy szűk, hanem akár egy nemzetközi csapatot is mondhatnék. Ugyanis az egész nagyon messziről indul. Vannak, akik egyáltalán megnézik, megmérik, hogy milyen idő van éppen most, majd ezeket az adatokat tulajdonképpen be kell táplálni hatalmas, ilyen szobányi méretű számítógépekbe, és ezek a számítógépek aztán hát viszonylag nagy izzadságos munka árán kiszámolják a várható időjárást. Viszont mivel ez egy gép által előrejelzett időjárás, egy nagy számhalmaz, ezért még nem árt, hogyha a monitor másik végén van egy ember is, ezek lennénk mi, akik egyáltalán megpróbálják értelmezni ezeket a számokat, azokból valamilyen az átlagember számára is érthető információt kreálni, tehát például kis piktogramos térképeket, vagy szövegeket, vagy kiszínezett térképeket, hogy éppen narancs vagy piros riasztás legyen, tehát ez az egész út, és ehhez bizony több ember kell.
Ha sok ember megcsinálja ezeket az előrejelzéseket, abból van valami zanzásított változat, amit mondjuk nekünk laikus lakosságnak át tudtok adni, miért kell az, hogy egy meteorológus legyen a képernyőn? Miért nem elég, ha minél nagyobb dekoltázsal valakit kiállítunk, úgyis az fogja érdekelni az ember, mármint az, hogy esik-e az eső, és akkor megvan oldva a helyzet.
Egyébként régen is én annak a híve voltam, hogy nem feltétlenül kell, hogy szakember legyen az illető, aki a képernyő túloldalán áll és prezentálja az időjárást, hanem az a lényeg, hogy azt hitelesen tegye, és ne térjen el lehetőleg attól a forgatókönyvtől, amit egyébként a szakemberek kitalálnak. Azt gondolom most, hogy annyiban könnyebb a meteorológusok dolga, hogy akár ha csak egyetlen egy mondatot kapnak készhez, hogy aznap milyen időjárási helyzet van, akkor abból ők rögtön tudnak, remélem ide tartozom én is, rögtön tudunk egy akár 2 perces kis performance-t alakítani, anélkül, hogy egyébként tudnánk a konkrét előrejelzést, mert egész egyszerűen egy adott időjárási helyzethez tudunk kötni egy adott forgatókönyvet, és abból már, hogyha csúnyán akarnánk mondani, akkor be tudunk hasalni egy olyan időjárást, ami egyébként majd a valóságban elég közel áll ahhoz, ami bekövetkezik. Ennyiben talán könnyebb, hogyha szakember beszél, de szerencsére azért láttunk jó példákat is, tehát láttunk olyat is, hogy valaki nem kimondottan meteorológus, de mégis jól végzi a bemondó munkát, tehát szerencsére nem ilyen egyértelmű ez a kép.
Azt tudom, hogy te nagyon kiskorod óta arra készültél, hogy meteorológus legyél. Ismerek még egy ilyen embert, aki kb. Ezt a pályát járta be. Mi volt az, ami téged ennyire megfogott? Az, hogy láttad az időjárás jelentőket a tévében, és te is ilyen akartál lenni? Tehát ez a, ha lehet így fogalmazni, a show oldala, vagy pedig beleláttál abba már viszonylag korán valamilyen oknál fogva abba, hogy mi is áll a hátterében?
Igen, alapvetően a B választ jelölném meg. Mindig mindenben az érdekelt, hogy vajon milyen folyamatok állnak egy adott jelenség mögött. Már kiskoromtól kezdve mindig valamilyen természettudomány érdekelt. Először egyébként nem is a meteorológia, hanem sok egyéb, ekközött még akár a tengerbiológia is volt, de elég hamar rájöttem, hogy az itthon nem egy olyan nagyon jó üzlet. Úgyhogy aztán később azt hiszem láttam egy olyan dokumentumfilmet, amiben ilyen heves időjárási jelenségek jelentek meg. Rájöttem, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyeneket időnként még itthon is lehet látni, és nagyon érdekelnek, hogy mégis mik azok a folyamatok, amiket a felhők tulajdonképpen megfestenek, és aztán ezt követően én céltudatosan úgy készültem, úgy tanultam az évek során, hogy tudtam, hogy én végül meteorológus szeretnék lenni, és elfogadtam azt, hogy ez bizony nem csak a földrajzról szól, nem csak arról, hogy kiülünk és nézzük a felhőket, hanem ebben van csúnya matematika, meg fizika is, ezzel meg kell barátkozni, és akkor értheti meg az ember, hogy mondjuk az a felhő, ami egyébként nagyon szép és úgy néz ki, mint egy kutya, az miért úgy néz ki mondjuk, mint egy kutya. Tehát alapvetően ezek a dolgok érdekeltek mindig is.
És erről a csúnya matematikai és fizikai oldalról, vagy ennek a korlátairól fogsz majd beszélni a filmben is?
Pontosan, ugye alapvetően azt gondolnánk, hogy ez az átlag felhasználót nem kell, hogy érdekelje, hogy mégis milyen parciális, differenciál egyenlet rendszereket kell megoldani ahhoz, hogy a végén abból legyen egy napocska, meg egy felhő a TV képernyőjén, de sajnos az a helyzet, hogy ma már annyira közbeszéd tárgya az időjárás, és annyira a bőrünkön érezzük akár már az éghajlatváltozást is, hogy bizony muszáj minél egyszerűbben, de megmagyaráznunk azokat a folyamatokat, amik tulajdonképpen ezeket irányítják, hiszen nagyon közvetlen hatással vannak ránk. Nem kell megijedni a senkinek, az előadásban egyetlen ilyen egyenletet sem fogok mutatni, vagy erről beszélni. Pont az lenne a lényeg, hogy a szakemberek minél inkább és minél egyszerűbben tudjanak ilyen folyamatokat elmagyarázni, akár teljesen hétköznapi, vagy első ránézésre oda nem illő példák segítségével.
6 fémlebdöntős mini interjúja még hátra van, velük szerdán találkozhattok majd, meg persze csütörtökön mindenkivel az MTA dísztermében, illetve a Szertár YouTube csatornáján élő közvetítésben. Köszönöm a figyelmeteket, illetve külön is köszönöm a támogatást azoknak, akik a patreon.com/szertár oldalon jelképesen előfizetnek a tartalmaimra. www.patreon.com/szertár. Köszönöm. Legyen szép hetetek, illetve szép 2 napotok. Sziasztok!